Ön hogy érte meg a május másodikai templom nyitást? Hogyan készült erre egy lelkésznek? Mit jelentett ez?
Legelőször is szerintem minden lelkész kollégámmal együtt én is nagyon vártam a május másodikai nyitást. A tétlenség a sose jó. Nekünk meg különösen nem jó, főleg az, hogy nem találkozhatunk az emberekkel, a gyülekezeti tagjainkkal, illetve hát korlátozottan tudjuk őket elérni. A várakozás mellett nyilván az ember végig gondolja, hogy egy kényszerű hosszabb szünet után az első szolgálat az miről szóljon. Aki ragaszkodik, vagy aki a bibliaolvasó kalóz szerint megy, annak adott volt a napi ige. Én élve a szabad textus választás lehetőségével én inkább választottam egy olyan igét, egy olyan zsoltárt, amivel úgy gondoltam, hogy közösen a gyülekezettel dolgozzuk fel az Isten igéjének a fényében, meg az ige asztalánál, hogy mi is történt velünk az elmúlt hónapokban.
És mit gondol, mi történt velünk, miről beszélt?
Először arra gondoltam, hogy nyilván ez az Isten tisztelet egyfajta hálaadó Isten tisztelet is kell, hogy legyen. A megtartó Isten, meg a könyörülő Isten kegyelméért, szeretetért hálát adva a gyülekezet közösségében. Én mégis a 90. zsoltárt választottam. És éppen azért, mert azt gondolom, hogy a 90. zsoltár bár szomorú eseményeken, temetéseken szoktuk énekelni, meg ugye büszkék vagyunk rá, és büszkék kihúzva énekeljük, hiszen hozzátartozik református identitásunkhoz. De akkor is a benne megszólaló feltétleni Isten bizalom okán én azt gondolom, hogy hálaadó zsoltár. Hálaadás az Istennek a generációkon átívelő megtartó szeretetéért. És én arról beszéltem, hogy ugye mindig úgy énekeljük, hol büszkén református identitásunkra, hol pedig szerettei sírjánál lélekben összetörve, hogy te benned bíztunk elejétől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak, de a valóságban viszont magunkban bízunk elejétől fogva. És csak az ilyen kiélezett, nyomorult helyzetek figyelmeztetnek bennünket, vagy ébresztenek bennünket arra rá, hogy az Isten, ami igazi oltalmunk, és az Isten, ami igazi hajlékunk. Lelki értelemben is, meg fizikai értelemben is. Én személy szerint hiszek a célokságban. Én hiszek abban, hogy minden, ami velünk, meg körülöttünk történik, annak nem csak oka van, hanem célja, és az okból általában kikutatható a cél is. Arra próbáltam fölhívni a gyülekezeti tagjainknak a figyelmét, meg a magamit is együtt közösen gondolkodva, hogy a legfontosabb feladatunk így egy világjárvány, egy pandémia után, azt mindjárjunknak azt ugye megélve az egyéni sorsunkban, hogy mire akar bennünket ezzel tanítani az Isten. És én azt gondolom, hogy a feltétel Isten bizalomra akar bennünket tanítani. Hogy tényleg ne csak énekeljük, hanem éljük is, hogy ő benne bízunk, elejétől fogva, bármi történik. Ebben az életben is, meg ez életen túl is. És erről próbáltam beszélni, meg egyfajta önvizsgálatra próbáltam a gyülekezetem tagjait fölhívni, hogy ne merüljünk bele, bár van okunk rá, a felhőtlen örömbe, hanem gondolkodjunk el azon, hogy mi és miért történt. És próbáljuk az Isten igéjének a segítségével, meg az ő lelkének a segítségével úgy megérteni azt, meg feldolgozni azt, hogy mire akar bennünket figyelmeztetni, tanítani, vagy indítani az Úr.
És ön szerint erre van egyébként ilyen generális válasz, amire úgy a társadalmat, nem. Az egyházunkat, vagy ezt mindenkinek egyénenként kellene
összeállni? Én azt gondolom, mindenkinek egyénileg igen. Nyilván el kell gondolkodnunk, vagy el lehet gondolkodnunk azon is, hogy tehát nagyobb léptékekben kilépve a szűkebb a gyülekezeteink közösségéből, vagy a családunk közösségéből, hogy hogyan jutott mondjuk így az emberiség ide, hogy mi lett a következménye annak, hogy ennyire össze nyitottá vált a világ, mi lesz ennek a vége. Nyilván mindenki elgondolkodhat nagyobb léptékekben is, de én azt gondolom, hogy mindenkinek először a saját életében kell. A kérdésekre, amit ez a pandémia, meg az elzártság, meg az, hogy mindez a legrosszabbat hozta ki az emberekből gyakran. Először a saját életében kell ezekre a kérdésekre választ keresni, meg választ adni. És akkor utána mehetünk tovább. Nagyobb körökben, a családunkban, a gyülekezetünkben, az egyházunkban, nemzetünkben gondolkodva.
Hogyan fogadta a gyülekezet önt, az Isten tiszteletet, egymást, az ige hirdetését, mit látott rajtuk?
Hát mi egy kis gyülekezet vagyunk. Ha mi vagyunk 25-en, egy sima vasárnapi Isten tiszteleten, akkor mint a vízbe örül a lelkész is, meg örül a gyülekezet is. Voltunk most 25-en. Hogy engem hogyan fogadtak, hát nyilván nyilván vártak, meg úgy, ugye jó volt nekem rácsodálkozni újra arra, hogy a teremtettségünk ez mennyire hozzátartozik az, hogy közösségben vagyunk igazán jól. Tehát, hogy rögtön elkezdtek működni azok a verbális, meg nonverbális kapcsolatok, amik gyülekezeti tagokat egymáshoz kötötték. Isten tisztelet előtt, alatt, után, ezt jó volt látni, és azt gondolom, hogy örült a gyülekezet, és remélem, hogy kaptak igei táplálékot is, és mindenki egy kicsit úgy örömmel, megnyugodva, ugyanakkor elgondolkodva ment haza.
Látott-e bármi különbséget a gyülekezeten? Új arcok?
Nem. Nézze, akik az Isten ügye mellett kitartanak, azok pandémia előtt és pandémia után is kitartanak. Nem voltak új arcok. Konfirmandusok voltak, mert ugye bennünk ott feszül a kérdés, hogy hogyan és miképpen lesz megtartva a konfirmáció ebben az esztendőben. De külső idegen arcokat, hát végül is egy 300 fős településen nem is várhatok, hogy újak jönnének.
Már a konfirmációt szóba hozta, akkor ez hogyan lesz idén?
Jó kérdés, mert ugye ahhoz a tradícióhoz nem tudunk ragaszkodni, hogy anyák napja vasárnapján megtörténik a konfirmációi vizsga. Pünköstkor akkor tettek konfirmációi fogadalmat. Sokat gondolkodtam, tapasztaltabb, idősebb lelkész kollégáim segítségét is, meg tanácsát is meghallgattam ebben a kérdésben, hogy hogyan legyen ez. Mindenképpen ünnepi úrvacsorás Isten tisztelethez gondolom, hogy kössük magát a konfirmáció alkalmát. Ezért a rendkívüli helyzetben arra a rendkívüli megoldásra jutottunk, hogy új kenyérig eltoljuk a konfirmációi fogadalomtételt, és új kenyér ünnepi Isten tisztelete előtt konfirmációi vizsgát tesznek, és új kenyér ünnepén pedig fölveszik az első úrvacsorától is. Nem biztos, hogy ez jó megoldás, mert végül is akkor még nyár van, de olyan sokáig meg nem is nagyon áll szándékomban húzni, hogy beleharapjunk a kezdődő iskola évbe. Meg nyilván ott motoz az emberben, hogy mi lesz később. Lesz a 4., 5., 6. hullám.
Visszatérve a május 2. istentiszteletre, volt-e olyan, amit úgy érez, hogy minden ugyanúgy történt, ugyanaz volt nyilván a liturgia, az imádságok, az énekek, de mégis valami más, hogy szólt-e ön szerint ebben a kontextusban, mint amúgy? Tehát minden. Rácsodálkozott-e ön egy-egy mondatra, minden. Egy szóra, valamire?
Mindenre. Nyilván a kényszerű hosszas távollét az gyönyörűen ellenpontozta azt, hogy most, tehát, hogy nem lehetett sokáig, és most lehet. Ennek a feszültsége gyönyörűen kijött. Máskor, amikor ilyen liturgiai rutin van, és tudjuk, hogy mi után következik, most én magam nevében tudok beszélni e tekintetben. Nekem olyan volt, mintha fiatal kezdő lelkészként csinálnám újra az Isten tiszteletet, és mindennek jelentősége volt az apostoli köszöntéstől kezdve egészen a záróének bejelentéséig, meg a hirdetésekig. Nem beszélve a prédikációról, meg az imádságokról. Tudja, úgy van ez, hogy amikor az ember rácsodálkozik, hogy mindennek mi az eredeti értelme, olyan originális volt, hogy ilyen csúnya, magyartalan kifejezéssel éljek.
Itt az Európa Rádióban már tavaly összebeszélgettünk arról, hogy egy új imaházat épített a közösségük. Ez egy csodálatos történet, emlékeztető, mondom a hallgatóknak.
Térjünk
hogy
vissza már rá, igen.
Ugye itt az a ritka eset volt, hogy mondjam így, hogy nem arról volt szó, hogy itt egy pályázati örömhírről beszéltünk, hanem itt gyülekezeti tagok áldozata, felajánlása, munkája, pénze volt ebben benne. Viszont amikor beszélgettünk, akkor valahol ott tartott a történet ugye ősszel, hogy talán még egyszer tudták használni a járvány akkori bezárása előtt ezt az imaházat. Erről egy picit meséljen, hogy aztán ez utána hogyan alakult, amikor újra lehetett istentiszteleteket tartani a két hullám között.
Valóban úgy, ahogy mondja, itt minden fordítva történt, mint szokott történni. Pontosan körülhatárolható adományozói kör, 3-4 ember adományozott majdnem 16 millió forintnyi adományt, 17,5 millió forintnyi adományt arra a célra, hogy Szamos Tatárfalván, a Szamosház egyik legkisebb gyülekezetében egy a 1971 óta lakatlanul és romosan álló lelkészlakás helyén felépüljön egy, hát nem nagy, egy 84 méteres pici kis imaház. Anélkül, hogy az adományozóknak az általam ismert szándékát megsérteném, azt is el kell mondanom, hogy egy korábban az 1960-as évek elején itt szolgált és tragikusan fiatalon elhunyt református lelkipásztornak a leszármazottai azonosíthatók be az adományozóként, akik tényleg csodálatos módon részt vettek szinte az alap megásásától egészen a ünnepi átadásig mindenféle munkálatokban. Az a ritkán előforduló eset következett be nálunk, hogy a lelkésznek arra kellett vigyáznia, az nekem, hogy ne álljon elé, vagy ne gátolja másoknak a odaszánását meg kedvét arra, hogy Isten ügyéért tegyenek. Emlékeim szerint szeptemberben vagy októberben megtörtént az ünnepi Isten tisztelet, birtokba vettük az imaházat, és használtuk egészen december elejéig, amíg ugye bekövetkeztek a járványügyi korlátozások, és karácsonykor óvatoskodtunk vissza, karácsony szentestéjén, illetve első napján tartottunk istentiszteletet, viszont új esztendőben, meg óesztendőben már nem, és nem volt egy alkalom sem, hogy kinyitottunk volna, mert a május másodikai nyitást azt már a templomban abszolválta a gyülekezet.
És ha már a templomot szóba hozza, egy nagyon különleges templomuk van, egy gyönyörű templomuk, egy régi, szép épület, ami része a középkori templomok útjának, ami egy ilyen turisztikai ajánlás, amit érdemes végignézni.
Igen, olyan destináció, igen, ami egy ilyen több templomból álló út része, igen.
Igen, 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 de ugye ennek a önök is részesei, és most emiatt kérdezem, hogy hogyan gondol a következő hónapokra az, hogy enyhül a járvány, az, hogy kinyitottak a templomok, ez együtt jár azzal is, hogy érkeznek majd ön szerint a látogatók, várják őket?
Hát nézze, a reménység hal meg utoljára, tehát szeretettel várjuk a látogatókat. Itt azért el kell mondanom, hogy nem csak Szamostatárfalván szolgálok, hanem Szamosbecsen is, és az ottani templom is, Árpádkori templom, ami szintén része a templomútnak. Mind a két templom a maga nemében fontos és értékes. Van egy olyan speciális helyzetünk, hogy ugye mi útban vagyunk meg, ez az egész templomút is, végülis templomút, ez egyfajta templomról templomra való látogatást jelent a vendégek számára, és mi tulajdonképpen közbülső állomás vagyunk. Csengeri református templom az egy jelentős református műemlék, és általában a templomódnak egy fontos állomása, és mi vagyunk azok, Szamosbecs és Szamostatárfalva, akiket közben útba ejtenek. Ott megállnak, megpihennek, körbenéznek, és hát eddig nem volt rá lehetőség, de elkezdtünk azon gondolkodni, hogy mivel is tudnánk fogadni a vendégeket, vagy mi az, amit tudnánk nekik nyújtani, amellett, hogy megpihenhetnek, amellett, hogy ugye az ilyenkor szükséges dolgaikat, teendőiket el tudják méltó módon követni. És nekem régóta dédelgetett szervem, csak nem volt rá eddig lehetőség, de reménységgel vagyunk afelől, hogy lesz, hogy amellett, hogy megnézik a látogatók a templomot, amellett nyitni egyfajta mini kis egyháztörténeti, vagy gyülekezettörténeti kis kiállítást mind a két helyen, ahol ha kíváncsiak rá, akkor betekintést nyerhetnek a látogatóink az adott gyülekezetnek a történelmébe, vagy éppen a Szamos hátnak a egyház történeti legfontos eseményeibe pár száz évre visszatekintő módon. Úgyhogy hát reménykedünk abban, hogy ha nem is tér vissza, illetve ne is térjen úgy minden vissza a régi lakásba, ahogy volt, de újra megindul az élet, jönnek a látogatók, és újra rácsodálkozhatnak arra, hogy milyen értékek vannak nálunk, mi pedig büszkén és ugyanakkor alázattal megmutathatjuk nekik, hogy Szatmárban ilyen értékek is vannak.
És ez a kiállítás, ez mikor formálódhat?
Ez még csak az én agyamban létezik, vagy a vágyaimban létezik. Hát nyilván kell neki egy hely, fizikai tér, meg kellenek hozzá olyan emberek, nálamnál bölcsebbek, okosabbak, hozzáértőbbek, akiknek ha elmondom azt, hogy mit szeretnék, ők meg elmondják azt, hogy ez hogyan lehetséges. Tehát én azt gondolom, hogy ebben az évben semmiképpen nem. Hát ez a következő évnek a kihívása és a feladata le, mind a két gyülekezetben. És azt gondolom, hogy az Úristen elrendezi ennek a sorsát, hiszen mind a két templomra a két gyülekezet most pályázati nyereményt nyert, állagmegóvásra, felújításra, ami ilyen műemlék templomoknál szükséges is, hiszen minden épületet, de különösen ezeket a régi műemléktemplomokat rendszeresen, folyamatosan is állandóan karba kell tartani. Gondolok itt a fa felületeknek, a fatetőnek a kezelésére, amelyet azért 5 évenként illdomos és illő elvégezni vagy elvégeztetni, meg egyéb olyan szükséges munkákra, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy hogy egyrészt a látogatóknak méltóképpen be tudjuk mutatni a műemléki értékeinket, másrészt pedig az utókornak meg tudjuk őrizni ezt az épületeket.
Kedves hallgatóink, Szűcs Tiborral, a Szamos Tatárfalvi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk, a riporter Hegedűs Márk volt.